És Teljei József a stúdióban, ő az én vendégem, konzuli kinevezéssel érkezett, és megnyílt egy konzulátus Budapesten, a kínai konzulátus, és csak annyit mondott, hogy 30 ember vár rám, szevasz.
Nagy szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat. Tényleg rohantam, de ezt nem hagytam volna ki, hiszen már nem először vagyok itt a rádióban, igen. És ez tényleg egy öröm, hogy az afrikai diplomácia egy újabb hit főállással erősíthetett itt Budapesten.
Mesélj a történetéről, hogy jön létre egy konzulátus bármelyik országban? Tehát itt nyilván beszéltünk arra is, hogy jön létre Afrikában egy magyar konzulátus, és hogy jön létre Magyarországra. Milyen erők kellenek ahhoz, hogy ez létrejöjjön? És hát mi a folyamat ennek?
Milyen erők csapnak össze?
Igen, tulajdonképpen erről van szó.
Lényeg, hogy mindenképpen kell egyfajta olyan háttér, egy elkötelezettség, egy előélet, ami alapján egyáltalán megfontolják a partnerek, akár a küldőállam, akár a fogadóállam, hogy az illetővel érdemes egy ilyen egyfajta küldetést, egy missziót létrehozni, teljesítetni. Ugye nyilván a szükség az megvan, hiszen ha itt nincs nagykövetség, akkor azért valamilyen képviselet kell azoknak a kínai állampolgároknak, akik ide érkeznek, vagy azoknak a magyar állampolgároknak, akik kiutaznak Guineába, hogy a vízummal, a jogi helyzettel, érdekvédelemmel kapcsolatban mi minden történt. Kell a gazdaságfejlesztéshez is. Ugye a közelmúltban elég sokat hallottunk arról, hogy magyar diplomaták utaznak Afrikába, tehát megy a keleti nyitás, egy déli nyitással kombinálódva Afrika felé elindult. Ezekben mi mindenütt tulajdonképpen olyan helyi kapcsolatokat tudunk mobilizálni, utakat előkészíteni, fölfrissíteni régebbi dolgokat, egyetemi barátságokat, sok mindent, amivel megkönnyítjük azt a fajta hídverést, amire már nagyon nagy szüksége volt a magyar gazdaságnak.
Mi az, amire szüksége van a magyar gazdaságnak Guineából, és mi az, amire szüksége van az ottaniaknak a magyar gazdaságból?
Én azt hiszem, hogy nem kell a spanyol viaszt feltalálnunk, hiszen a 60-astól a 80-as évekig nagyon-nagyon sok magyar szakember dolgozott Guineában. Csak egy apróság, ez az egyik legkedvesebb, hogy a Zakariás és Budai, az aranycsapat tagjai, ugye edzették a guineai válogatottat, és nem is akárhogy, hiszen kétszer nyeltek Afrika kupát, és ezt nem tudják elfelejteni a helyiek. Tehát ez egy kulcsszó. A másik, hogy magyar tanárok oktattak guineai egyetemeken, magyar szakemberek a közlekedéstől a mezőgazdaságig a legkülönbözőbb területek, a bányaiparba, az én szüleim is a helyi bányaiparba dolgoztak. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ezekre ma is nagyobb szükség van, mint valaha várják a magyar szakembereket. Amit Guinea nekünk tud adni, az olyan jellegű elsősorban mezőgazdasági termékek, déli gyümölcsök, tropikus termékek, ásványkincsek, koncessziók, illetve az, hogy Guinea egy 12 milliós piac, háromszor nagyobb, mint Magyarország, és képes fölvenni olyan magyar termékeket, kis közepes szériákból is, amiket esetleg Európában a multik versenyében nem tudnánk piacra dobni. Még egy, sok kis és közepes vállalkozásnak tud egyfajta ilyen inkubátor környezetet adni, és mi is ezzel készülünk, van egy szigetfejlesztési programunk, amivel úgy gondoljuk, hogy egy ilyen Afrika, az afrikai kontinenshez egy ilyen előkészítő, egy ilyen inkubátor program bontakoztatható ki.
Beszéljünk egy picikét a te konzuli kinevezésedről.
Igen, hát ez egy tulajdonképpen 3 éves procedúra volt. Én 90-es évektől járok vissza, 90-es évek közepétől járok vissza Guineába. Voltam kint mezőgazdasági szakemberekkel, bányászokkal, folyamatosan konzultáltam a helyi minisztériumokkal, a helyi vezetőkkel, hogy mi az, amivel tudnánk nekik segíteni. Tehát kvázi egy ilyen magánszorgalomból fölvállaltam egy ilyen kapcsolat újra, gombolást, újraépítést, aminek következtében folyamatosan jelezték, hogy esetleg, ha ezt lehetne egyfajta diplomáciai szintre emelni, az nagyon jó lenne, hiszen a guineai diplomáciának sem volt közvetlen kapcsolata Magyarországgal. A legközelebbi követségük az Belgrádban van, tehát onnan szerb területről egy EU-ba jár át egy diplomata, nehézkes, bonyolult, és többször átszervezték a dolgot. Én tulajdonképpen 3 évvel ezelőtt fontoltam meg azt, hogy tenni kellene valami konkrétumot az egyik oldalról. A másik oldalról, amiről itt a rádióban is szó esett, nekem van egy globális Afrika elkötelezettségem, ez a zöld, sivatagi zöldítés, amiben úgy gondoltam, hogy ha én Guineát segítem, a guineai diplomácia meg Afrikán belül is tud engem segíteni. Ennek már egy nagyon apró embrionális megnyilatkozása itt most volt a konzulátus megnyitóján. A 8 fős afrikai misszióból 4 nagyköveti szinten, vagy elsőtitkári szinten képviseltette magát, ami én azt gondolom, hogy egy ilyen a diplomáciában viszonylag kis esemény kapcsán nagyon nagy eredmény.
És ígérnek a fák?
Igen, nőnek a fák, és én azt gondolom, hogy egyszer elérjük azt, hogy a sivatagban is majd égigérjenek a fák, és ezáltal sok-sok millió embernek biztosítsanak egy fenntartható jövőt.
A hallgatóknak mondom, hogy anno egy olyan témában beszélgettünk többek között, persze többször is másról, Stejjen Józseffel, hogy olyan fákat próbál vinni, vagy honosítani, hogyha úgy tetszik, Afrikában, amely megfogja a sivatagot, és a sivatag, amely ugye napról napra növekszik, ennek a növekedését próbálja gátolni, illetve egy olyan területet építeni a fák között, amely termőterületté formálja az addigi sivatagot. Ez egy különleges fa, különleges bánásmódot igényel az elején, és utána pedig éli az életét. Melyik a legmagasabb? Szóval van ilyen rekord ebben, mert tudom, hogy hihetetlen magasságukat ér el, és hihetetlen nagy levelei vannak, és hatalmas az egész.
Azt kell, hogy mondjam, hogy most már ide-haza is vannak rekorderfáink. 2 év alatt 4 métert voltak képesek nőni, és ugye 12-16 méter környékén vannak 8 évesen, tehát azért ez egy nagyon tisztességes.
Korrekt.
A legizgalmasabb az, hogy aztán 8 évenként akár újraindíthatjuk ezeket a fákat, tehát miközben kitűnő minőségű faanyagot ad, lomb tömeget, ami mondjuk takarmányozásra sem utolsó, Corvinus Egyetem foglalkozott ezzel többek között, illetve a Gödöllői is. Én azt hiszem, hogy ez a sokarcúság, ez egy külön kincs, amikor egy alulfejlett régióba az ember próbál új lehetőségeket bevinni, de érdekes most idehaza is, azzal, hogy már az ültetvények szépen nőttek és ott vannak, nagyon sokan jelentkeznek, úgyhogy most éppen egy ilyen rendezvényről rohantam be a rádióba, ahol 30 vállalkozó érdeklődött, hogy akkor a smaragdfa program hogyan tovább.
Hogyan tovább? Ez egy nagyon fontos kérdés, mert hát nem lehet egyik pillanatra másikra egy ilyen fához jutni, hát ennek is megvan a folyamata, hogy mikor lehet ültetni, és mikor le van palánta, meg mit tudom én. Tehát ez nem úgy van, hogy leszaladok, és veszek 50 kiló magot, és akkor elültetem. Ez másképpen működik.
Abszolút, és nagyon jó ez az összefoglaló így, hiszen ez nem magról szaporodik, ez nagyon lényeges, hogy mikroszaporítással, tehát kis apró klónokkal, amik mindazon jó tulajdonságot hordozzák, amiket magába a tudományos folyamatba, a keresztezési folyamatba beletettünk a növényekbe. Ez egybe záloga annak a minőség fenntartásnak, fajta azonosságnak, amivel aztán a különleges területekre mehetünk. De én nagyon örülök annak, hogy a Magyar Homokhátságon is jók a példák, a köztes ültetés is szépen megmutatta azt, hogy az őszirostól a lucernáig gyönyörűen lehet együtt nevelni növényeket, és ami még lényegesebb, hogy nem termőterületeket, tehát nem gabonaföldeket veszünk el, vagy erdőterületeket, hanem azokat a gyenge minőségű területeket hasznosítjuk, vagy zárt kerteket, vagy útmenti részeket, amiken korábban nem termelődött érték, csak egyfajta gondot jelentett azzal, hogy időnként kigyulladtak, leégtek ezek a területek.
Ugye nagyon sok víz az elején, amíg egy bizonyos kort nem ér el, és utána már utána a gyökerek lent vannak a földben, nincsen vele az égvilágon semmi gond, nem bántja a vihar, nem tud semmi, senki kárt tenni, vagy csak nem vágja éppen ki, de hát az sem egy egyszerű folyamat. Mennyire vevők erre adott esetben, akár a Hátságon, akár pedig a sivatagi területeken, mert ugye az emberi türelmetlenségnek azért nincsen határa, ugye ennyi évet kell várni, az ennyi év az pillanatokat eltelik.
Én azt gondolom, hogy nem csak ennek, hanem a magyar találékonyságnak sincsen határa, és ezért én végső soron hálás vagyok Kolontár polgármesterének is, hiszen a vörösi szabkatasztrófa után ott ültettünk vagy 40 darab fát, és az ő invenciója, az ő találmánya volt az, hogy hát ne építsünk oda öntöző rendszert, hanem megoldja ilyen 2,5 literes PET palackokkal az öntözést, amiket hetente egyszer-kétszer kicserélnek a az ottani emberek, akiket foglalkoztatnak, közmunkások, és gyönyörűen működött. Tehát igazából az a lényeg, hogy volt egy folyamatos csepegtetés, ez nem képezett komoly értéket, hiszen egy PET palack az gyakorlatilag a szemétbe köt ki előbb-utóbb, és sok helyen átvették. És ezzel tulajdonképpen a telepíthetőséget én úgy gondolom, hogy sikerült továbbvinni. Ez Afrikában is egyébként megfontolandó, úgyhogy örülök neki, hogy ilyen.
Én konzulként mennyivel lesz több a dolgod a mostanihoz képest? Mert hát azért most nincs kevés, hogyha belegondolok itt a programokat, a fa és egyéb ügyeket figyelembe véve, hát meg a szeretetedet, az elkötelezettségedet Afrika iránt. Szóval mennyivel lett több a gondod?
Én azt hiszem, hogy több lesz mindenképpen, ugye két összefüggésben is. Egyrészt komolyan gondolom, hogy Magyarországnak nagyon sok keresnivalója van Guineába, hiszen Guinea maga, mint nyugat-afrikai ország, Konakri fővárossal, ez egyfajta kapu a kontinens felé, tehát 6 szomszédos ország tranzit forgalmát is kezeli. Azaz, hogyha itt tábort verünk, akkor 6 vagy 7 afrikai országot nyerünk egyszerre és kezelünk. Ez azt hiszem, hogy a gazdasági fejlődésünkben egy fontos etap lehetne. A másik, hogy természetesen Magyarországra sokan akarnak jönni, tanulni, sportolni, sportot tanulni, és ilyen szempontból ezt is kezelnünk kell, tehát én az egyetemekkel is próbálom az ösztöndíj kérdéseket, egyebeket összehozni, hogy ez is működjön. Itt élnek guineaiak, akik itt maradtak a 70-es, 80-as évek oktatási programja után is vegyes házasságban élnek, velük is tartani azt a kapcsolatot, azt a diaszpora építést, aminek pozitív hatásai lehetnek, hiszen a gyerekeik azok tulajdonképpen egy ilyen kozmopolita szemléletbe sokat segíthetnek. Ennek egy kedves programja volt, hogy az avatás, a konzulátus avatása az guineai dobszólóval kezdődött, tam-tam dobbal, és ez nagyon-nagyon feldobta a diplomatákat és mindenkit, mert ez egy autentikus klassz dolog volt, egy 5 perces tam-tam dobszóló, és aztán a himnusz után még adtak egy kis műsort. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy sok tartalék van ebbe a kapcsolatba. Én pörgök a magam sebességével, ebből nem tudok, ismerjük, és nem akarok engedni, és teszem ezt azért is, mert úgy gondolom, hogy az óriási sivatag programok mellett, amiből beszélgettünk itt a nagyfalról is, meg a dezertekről is, a magyar invenciónak, ennek a magyar zöldfal, zöld folyosó programnak nagyon komoly helye van ebbe a rendszerbe, és hogyha a jövő évben Magyarország folytatja azt az Afrika diplomáciát, amit ugye tavaly az 50. évforduló, az Afrikai Egységszervezet 50. évfordulója megünneplésével pont Budapest kezdett el, akkor ez egy jó útvonal, és megéri azt a többlet erőfeszítést, amit még kicsikarok magamból.
Mennyire van szabad kezed? Szóval mennyire tudod azt csinálni, amit szeretnél a jó ügy érdekében, vagy mennyire vagy függő viszonyba a kormányokkal, az ittenivel, az ottanival, mert hát azért egy konzulnak az élete időnként én úgy érzem, hogy mint hogyha borotva élen sétálna.
Jól érzed, ugye ezt egyetlen egy dolog cizellálja egy picit, hogy a konzulnak a saját költségvetéséből kell megélnie, tehát nem kap sehonnan, se a fogadó országból, se a küldőszer, nem kap semmiféle kedvezményt, sőt itt ragadnám meg az alkalmat, hogy a rádióhallgatóknak elmondjam, hogy a magyar diplomácia még a bécsi konvenciót se tartja be, ami a konzulokra vonatkozik, tehát gyakorlatilag semmi olyan igazi előnyünk, vagy lehetőségünk nincs, ami egyébként járna. Tehát erről majd úgy is kell adott esetben beszélgetni, ha az új külügyminisztérium feláll a választásokat követően. De ami a legeslegfontosabb az, hogy igen, én mind a két kormánnyal konzultálok folyamatosan. azért annak érdekében, hogy azok a keretszerződések, keretek, amiben a vállalkozók mozogni tudnak, amiben az állampolgárok komfortosan érzik magukat, azok meglegyenek. Ennek el is indult az első lépése. Most jöttem haza egy hete, 10 napja Guineából, 5 miniszter, 3 államtitkár fogadott, mindegyik kifejezte azt, hogy igen, örülnek, hogy ez a titulus, ez a poszt létrejött, várják azt, hogy kormányközi kapcsolatokban is tovább lépés meglegyen. Most az átadás avató kapcsán gyakorlatilag Bokor Balázs nagykövet úr kifejezte azt, hogy valószínű az ősszel már lesz egy ilyen kormányközi látogatás, ami elkezdi ezt az újra gombolást. Én azt gondolom, hogy afrikai mértékkel ez egy jó időzítésnek, jó mértéknek tekinthető.
Kívánom, hogy legyen hozzá energiád a FA programhoz, és persze a konzulihoz is, és nagyon, nagyon jót tesz, azt hiszem, Afrikának és Magyarországnak is, hogyha bármely országon keresztül a kettő egymáshoz közelebb kerül. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm, hogy itt lehettem.